világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Járó Patrik külpolitikai szakértő van velünk, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Készen van a mű, hát nem mondom, hogy nagy mű, az se biztos, hogy el fog járni a tengelyén, hogy egyáltalán valami működő képességet mutat-e, de kétségkívül Trump összerakta a kormányát, talán a zárókő, az nem más, mint Keith Kellogg, aki egy 81 éves ember, és ő kapta meg a ukrajnai-amerikai főmegbízott státusát, de ha jól tudom, korábban már Richard Grenell személyében volt egy orosz-ukrán háborús külön megbízottja, úgyhogy két ember felügyeli ezt a dolgot. De azt javaslom, hogy menjünk végig ezen a névsoron. Nagyon fura. Először az embernek az a benyomása támad, hogy csupa olyan embert válogatott Trump, aki nem tartozik semmilyen módon, hát hogy mondjam, csak a washingtoni mocsárba, a mainstreambe. De aztán kiderül, hogy ez nem egészen igaz. A másik pedig, hogy vannak olyan személyek, akiket mintha direkt provokációból jelölt volna, ugye például Kennedy, aki gyakorlatilag egy oltásszkeptikus és kontaió hívő, és megkapta éppen a mi más, mint a egészségügynek a pozícióját. De vannak még mások is, akiket viszont szexuális zaklatásra zaklattak. Ezek közül, ha kezdhetjük Matt Gaetzel, aki az egészségügyi miniszter volt, mármint jelölt, 8 napig, aztán lemondott, mert őt kiskorú prostituáltakkal vádolták meg, akiknek fizetett szexel hódolt. Szóval, hogy látja, volt-e valami rendező elv emellett a sokféle meggondolás mellett?
Igen, az első számú rendező elv véleményem szerint az az elnökhöz való lojalitás volt. Ugye Donald Trump az első elnökségében is, elnöksége kampányában azt ígérte, hogy lecsapolja a mocsarat. Változást hoz el, szembe megy a régi washingtoni elittel, és ez ugye Amerikában nem egy új jelenség. Tulajdonképpen a 70-es évek óta, amikor is ugye egy nagyon nagy politikai botrány megrázta az amerikai közéletet, a Watergate botrány. Onnantól fogva számtalan elnök ezzel a programmal indult, hogy ő majd elmegy a korrupt fővárosba, és ott rendbe teszi a dolgokat. Na most Trump az első elnöksége során elég nagy szembeszélbe kormányzott, hiszen maga a stáb, amit maga mellé vett, az is a régi elitnek a tagjaiból állt többnyire. És most egyértelműen látszik az, hogy olyan embereket próbált maga mellé berakni, illetve a különböző tárcák élére, akik nincsenek annyira bekötve ebbe a régi washingtoni politikai elitbe. Ettől függetlenül nagyon gazdag, vagyonos emberek lehetnek, ugye, csak a klasszikus politikai establishmentnek nem tagjai, és olyan embereket próbált pozícióba juttatni, akik majd segítik az ő munkáját, nem pedig akadályozzák és háztáltatják.
Ezek között például akkor miért szerepelnek olyan emberek, mert mint a direkt provokáció lenne, ismétlem, olyan emberek szerepeltetése, akiket mindenféle szexuális zaklatás vádja illet, és ez nem csak Matt Gaetzre érvényes, akit ugye Pam Bondi váltott föl, aki egyébként a Trumpot védő jogi csapat egyik tagja, és ő lesz az igazságügyi miniszter, ha minden igaz, de itt van Pete Hegseth, a védelmi miniszter, akit szintén szexuális zaklatással vádolnak, de mondhatnám Linda McMahon-t, aki az oktatásügyet kapta meg, őt azzal vádolják, hogy elpalástolt egy fiatal fiúk elleni zaklatási ügyet. Szóval feltűnően sok a botrány.
Nagyon sok a botrány, botrányhős, hogy így mondjam, de talán amielőtt belemegyünk a népsorba, egy nagyon gyors értelmezést annak szeretnék adni, hogy egy amerikai kormányzat hogyan néz ki. Ugyan Európában, a legtöbb országban ugye parlamentáris hagyomány van, és ennek értelmében ugye szoktunk mi kormányokról beszélni, de ugye Amerikában egy teljesen más rendszer működik. Tehát amíg ellentetben az európai modellel, ahol ugye van általában egy államfő, vagy még a régi monarchiákban ugye egy király, császár, vagy nagyherceg, most ugye egy köztársasági elnök, különböző jogkörökkel, és emellett van ugye egy kormányfő, akinek van egy kormánya, amely a parlamentnek felel. És itt beszélünk ugye miniszterekről, ahol ugye Európában, ugye klasszikus értelemben még annó egy miniszterelnök az nem is igazán volt egy erős vezető, hanem az uralkodó a különböző tárca vezetői közül először kijelölt egy személyt, aki úgy összefogta a kormány munkáját, ugye tulajdonképpen primus inter pares volt. Aztán szépen lassan azért látjuk az európai politikában is, hogy elmentünk ebbe a kancellári modell irányába. Az elmúlt évtizedekben úgynevezett prezidenciálódás is megszületett, ugye a kormányok a miniszterelnöki pozíció körül. Tehát most már erősebb egy miniszterelnök, de mégis azért ott van papíron ez a parlamentáris hagyomány. Na most Amerikában ez soha nem volt. Ugye Amerikában nincs is igazából kormány, adminisztrációról beszélünk. Ott mindenki az elnöknek dolgozik. Ugye az elnök az egyben államfő és kormányfő is, és tulajdonképpen minisztériumok sincsenek, ugye department, tehát osztályok, ha tükörfordítással beszélünk, amelyeket titkárok vezetnek. Tehát Amerikában hivatalosan mindenki az elnök embere. Na de, mégis, ugye mi ez az újfajta megközelítés, amit Donald Trump most behozott? Ugye általában azért van egy olyan politikai kaszt Amerikában, egy kétpárti kaszt, ugye demokrata és republikánus, akik közül kikerülnek egyébként a vezető tárcavezetők, illetve a kiválasztási módban, a kiválasztás szempontjában benne szólok lenni az egy politikai tényezők is, mondjuk Hillary Clinton, ugye, aki ugye Barack Obama-nak ellenfele volt, ugye az előválasztáson még 2008-ban volt elnöknek ugye a felesége, New Yorki szenátor, ugye egy politikai kinevezetként megkapta a külügyi tárcát. De nagyon sok esetben egyébként szakmai emberek, akadémiából behozott emberek kerülnek mondjuk akkor egy miniszteri pozícióba, és most amit látunk az az, hogy teljesen elment Trump a politikai kormányzás irányába. Tehát nagyon kevés olyan tárcavezetőt látok, akinek komoly, akár nagy intézményvezetői tapasztalata van, pláne nem washingtoni politikai vezetői tapasztalata, hanem innen-onnan újságírók, tévés emberek, politikai aktivisták, kampányfinanszírozók, a pénzügyi világnak a tagjai kerültek be Trump kormányzatába, és ismételjem magamat, a fő kiválasztási elv az a lojalitás volt.
Nézzük akkor a névsort. Tulajdonképpen, ha nagyon, hogy mondjam, csak a bulvár felé akarunk menni már rögtön az elején, akkor említsük meg Orka Sebestyét, már csak azért is, mert ő az egyetlen magyar vagy magyar származású tagja. Egyébként nem Magyarországon született, hanem
brit, igen.
Az Egyesült Királyságban, igen. 56-os szülő gyereke, de mindegy. Élt ő Magyarországon, és dolgozott is. Hát ő egyébként a nemzeti vagy nemzetbiztonsági tanácsadó helyettesként emlegetik. Néha úgy, mint nemzetbiztonsági tanácsadó, de nyilván nem lehet az, mert akiről igazából beszélünk, az Mike Waltz, ő kapta meg ezt a pozíciót. Gorka Sebestyént egyébként egy kamu embernek ismeri a szakma, mármint a fehérházi szakma, vagy éppen az amerikai politikai szakma, aki sokat beszél nagy hangon, nagyon keveset ért ahhoz, ami állítólag a szakterülete, ez a terrorizmus, és mégis valamilyen módon már az első Trump kormányba, bocsánat, a kormánynak maradok,
persze, mert
megpróbálok európai terminusokat használni, ott is szerepet kapott, csak akkor kiszorították, mert akkor még, mintha Trump nem uralta volna teljesen a maga adminisztrációját, nagyon nagy belső harcok folytak, és akkor a fehérházi kabinet főnök kiszorította őt is, meg Bennet is, ugye a másik nagy támogatóját. És most visszakerült. Mi ebben az emberben olyan nagyon fontos Trumpnak?
Valószínűleg Trumpnak tetszik Gorka Sebestyén világképe, illetve a Trumphoz való lojalitás, ahogy említettem, volt nagyon fontos meghatározó ebben. És itt Sebestyén, ugye Gorka Sebestyén személyén keresztül láthatjuk azt, hogy Trump megpróbálja visszaépíteni ezeket a ő szoros köreihez tartozó személyeket a kormányzatba, de azért azt látni kell, hogy falakba fog ütközni, és attól függetlenül, hogy egy jelölt esetleg el is nyeri a pozíciót, ugye azt meg kell említeni, hogy a tárcák, tehát a miniszterek, a tárcavezetőknek át kell menniük egy szenátusi meghallgatáson és szavazáson, a különböző szövetségi hivatali vezetőknek is, mint például a CIA vezetőjének. Igazából a fehérházi közvetlen stáb az, amit az elnök közvetlenül ki tud nevezni, de még ott is, ugye, amíg említem Michael Flynn nevét, ugye egy háromcsillagos tábornok, aki az első kormányzatban megkapta a nemzetbiztonsági tanácsadói pozíciót, pár hét után úgymond kilőtték Trump mellől. Ugye orosz kapcsolatai miatt és különböző más problémák miatt. Én azt gondolom, hogy Trump így fog neki rugaszkodni a kormányzásnak, hogy teletölti ezekkel a személyekkel, a kormányzatot, de én látok esélyt arra, hogy ismételten lesznek emberek, akiket eltávolítanak mellőle, akár szakmai, akár politikai, akár büntetőjogi kérdésekbe. Ugye említette, hogy lehet, hogy ennyi olyan személy kerülhet magas pozícióba, akinek a, hát mondjuk, hogy a büntetőjoggal szoros viszonya van, ugye különböző nemi zaklatási ügyek, csalások, korrupciók. Na most gondoljunk abba bele, hogy az megválasztott elnök egy elítélt bűnöző, és hát akkor innen induljunk ki, hogy...
Convicted felon, ahogy írja az amerikai
sajtó. Így van. Tehát innen kiindulva ugye nehéz lehet mondjuk azt az érvet felsorakoztatni egy jelölttel szembe, hogy hát ha neki voltak jogi problémái, hiszen hát a főnöke is ebben a cipővel jár. De itt alapvetően azért Amerikában azt látni kell, hogy ez a nemi zaklatási ügyek nagyon kicsit ilyen szürke zónába mentek át az elmúlt időszakban. Nagyon sok befolyásos vezető szembesül ilyen ügyekkel, vagy azért, mert az a magatartás, amit ő folytat, mint vezető a kollégáival, kolléganőivel, az korábban még elfogadott volt esetleg, most már nem annyira. Nyilván vannak esetek, ahol valóban bűncselekményről van szó, vagy visszaélésről, de azért Amerikában nagyon jellemző, hogy szinte minden vezetőt betámadnak ilyenekkel. Tehát azért ezt, amíg nincsen bírósági ítélet, nincsen esküccék által meghozott döntés, addig azért kezeljük úgy, hogy ezek csak ugye vádak, vagy pedig feltételezések, de az biztos, hogy tele van botrányhőssel, ugye Trumpnak a kormányzata. Na most ugye említette Matt Gaetz nevét, aki az igazságügyi tárcát kapta volna meg, amely a négy fő legfontosabb tárca egyike. Ugye úgy szokták mondani, hogy a külügy, a Pentagon hadügy, a kincstár és ugye a igazságügyminisztérium a négy legfontosabb pozíció.
Nem véletlen ugye, hogy Kennedynek a testvére igazságügyminiszter volt,
így
Robert
van.
Kennedy.
Igen. Így van,
tehát
Robert
a
Kennedy.
Családon belül az második legfontosabb tárca.
Így van, a igazságügyi tárca, amit a legfőbb ügyész pozíciójú ember vezet, ugye felel magáért a szövetségi ügyészségért, ő egyben ugye az igazságügyminiszter a amerikai kormány legfőbb jogásza, legfőbb jogi képviselője és tanácsadója, alá tartozik az FBI és különböző más, ilyen hárombetűs, különböző rendfenntartó rendőri szervezetek. Tehát egy rendkívül befolyásos tárcáról van szó. És ugye ide ezt a floridai képviselőt, Matt Gaetzt jelölte Trump, aki aztán tényleg a republikánus párt jobb szárnyának és a jobb szárnyán helyezkedik el. Igazi botrányhős, neki is ugye büntetőjogi hát, lajstroma van, mondhatjuk így. Viszont őt kilőtték Trump mellől, és itt jön be az, hogy annak ellenére, hogy Trump sok tekintetben maga alá gyűrte a republikánus pártot, ez leginkább választói politika tekintetében, hát láttuk az előválasztáson is, gyakorlatilag tarolt, ugye, idén, de azért még mindig ott van Washingtonban a régi republikánus pártnak egy olyan érdekcsoportja, amelyik képesek szembe menni az elnökkel. És ugye említettem, hogy egy miniszterjelöltnek át kell menni a szenátuson, és a szenátus a kialakult szokások alapján nem nagyon szokott elnöki jelöléseket megtorpedózni, hogyha kormányzati pozícióról, nagykövet, miniszter, stb. Van szó, hanem előtte tudatja a Fehérházzal, hogy ez a jelölt nem megfelelő, nem fogják megszavazni. És itt akkora szembeszél keletkezett Gaetz jelölése kapcsán, hogy a Fehérház, vagy hát a leendő Fehérház, leendő Trump kormányzat vissza is vonta a jelölését.
Tehát még egyszer csak, hogy tudatosítsuk a dolgot, nem igaz az az állítás, hogy Trump annyira maga alá gyűrte a republikánus pártot, hogy gyakorlatilag azt az ember teszi a különféle pozícióba, akit akar. Tehát nem, hogy mondjam csak, nem ura teljesen ennek a helyzetnek, hanem létezik még egy egyébként Trump hívő, de valamennyire őt korlátozni tudó pici elit még. Vagy ez nem is olyan pici?
Nem olyan pici, illetve a maga a Donald Trump jelenség rendkívül érdekes. Ugyanis azt látjuk, és tényleg ami a percepciónk, hogy teljesen maga alá gyűrte az amerikai jobboldalt. De, és itt nem a választókról beszélek, mert a választóknak a nagy része az valóban trumpista lett. Viszont a politikai elitben, a klasszikus washingtoni politikai kasztban valójában nem szeretik Trumpot. És igazság szerint a félelem az, ami őket abban vezeti, hogy Trumpot támogassák. És itt egy nagyon érdekes helyzet van, mert Trump a demokrácia legegyszerűbb eszközeivel tudja megfélemlíteni a politikusokat. Ugye most előjön egy szenátor, aki azt mondaná, hogy elnök úr, ebben nem támogatom, ezt a törvényt nem szavazom meg, vagy ezt a jelöltet nem támogatom. Azt mondaná Donald Trump, hogy szenátor úr, 2026-ban magának ugye újraválasztása van, előválasztáson kap tőlem egy jelöltet, akit én támogatok. És erre már volt is példa korábban. Tehát tulajdonképpen a demokrácia eszközével működik ez az antidemokratikus rendszer, amit Trump próbál kiépíteni. Tehát visszatérve a kérdésre, nem gyűrte maga alá, itt nagyon sok republikánus politikus opportunizmusból, félelemből állt be, sorakozik be Trump mögé. Tehát én azt gondolom, hogy a Trump kormányzatban igenis lesz szembeszél. Amiről talán kevesen beszélnek, ugye, hogy a szenátus is rendkívül fontos Amerikában, ugye egy kétkamarás törvényhozásról beszélünk, ahol a felsőház az európai gyakorlattal ellentétben nemhogy gyengébb, mint az alsóház, inkább erősebb. És ugye nagyon fontos ugye a jelöléseknek a különböző támogatása vagy nem támogatása a szenátorok által. Na most a szenátust ugye hivatalosan a alelnök vezeti, az Egyesült Államok alelnöke, de ez igazából csak egy ceremoniális pozíció, beiktatásokkor, szenátori eskütételekkor, vagy éppen, hogyha a szavazat egyenlőség van, csak akkor teszi jelenlétét az alelnök a szenátusba. Egyébként a szenátust a legnagyobb párt frakcióvezetője vezeti politikai értelemben. És a republikánus pártnak a vezetője most már majdnem 20 éve Mitch McConnell Kentucky szenátor volt, aki az én véleményem szerint az elmúlt évtizedek legbefolyásosabb amerikai politikusa valójában, aki ugye most lemondott egészségügyi állapota miatt a frakcióvezetői pozícióról, és ugye jelölni kellett a helyére valakit. És itt egy verseny alakult ki, ráadásul itt egy titkos szavazásról van szó a republikánus frakción belül, amit nem a Trump által favorizált floridai szenátor Rick Scott nyert meg, hanem John Thune, dél-dakotai szenátor, aki több kérdésben jelezte, hogy ő a Trumpi vonalat nem fogja tudni képviselni. Tehát, hogy alátámasztam a korábbi gondolatmenetet, nem sikerült még Trumpnak teljesen átvenni a republikánus párt vezetését.
Ezzel együtt, akit ugye Matt Gaetz helyére jelölt, Pam Bondi, az egy igazi harapós nőszemély, úgy tűnik, hogy ő a Trumpot védő jogi csapatból jön, és hát ahogy említette is, egyszerre igazságügyminiszter és legfőbb ügyész pozícióját látja, tehát nagyon-nagyon erős tárca valóban. És ezzel kapcsolatban lehetett olvasni a médiában arról, hogy miközben Trump ellen rengeteg eljárás van folyamatban, sőt valamiben már ugye ítéletet is hoztak innen, aztán az, hogy a Guardian címlapja valamelyik héten, egy-két hónappal ezelőtt azzal az egyetlen mondattal jelent meg, hogy Trump convicted felon, tehát Trump elítélt bűnöző.
Igen.
Ezzel a szép kis üdvözlettel, ez Amerikát semmiben nem befolyásolta természetesen. És Pam Bondi azt mondta, hogy ő minden eljárást részindek fog szüntetni Trump ellen, ami azért furcsa, természetesen, mert az mégiscsak létezik a jog valahol. Másrészt pedig értésre adta mindenkinek, hogy hát ebből lesz egy kis boszorkányüldözés azokkal szemben, akik ezt a méltánytalanságot az ő elnökével szemben elkövették. Ez nyilván egyébként Trump elvárása is vele szemben.
Ez így van. Ugye itt beszéltünk, hogy a igazságügyi tárca mennyire fontos, és Trump ugye mondjuk úgy tanult az első kormányzata hibájából, amikor a igazságügyi miniszteri pozícióra Jeff Sessions alabamai szenátort jelölte. Viszont Sessionsről annyit kell tudni, hogy ő volt a legelső komoly republikánus politikus még 2015 nyarán, aki beállt Trump mögé. Tehát hivatalosan ő egy Trumphoz lojális személy volt, de ahogy bekerült a pozícióba, és elkezdte vezetni a minisztériumot, szembe ment Trumppal nagyon fontos kérdésekbe. Például Donald Trump ugye akart, hogy állítsa le Sessions ugye az orosz kapcsolatok nyomozását, és erre nem volt hajlandó. Úgyhogy végül is a legelső, ugye az első ugye félidős választás után 2018-ban ki is rúgta Trump. Sessions szerette volna aztán 20-ba visszanyerni alabamai szenátori székét, és Trump indított egy ellenjelöltet ellene, aki mögé beállt, és Sessionsnek meg is, be is fejezte a politikai karrierjét így. Tehát visszatérve Pam Bondira, igen, őt úgy látjuk, hogy ő Trumpnak a szekerét fogja tolni, de én azt gondolom, hogy Amerikában még mindig ott van az, hogy az intézményeknek van egy nagyon komoly presztízse, nagyon komoly súlya, és ha bekerül egy személy egy ilyen pozícióba, akkor el fog kezdeni hosszú távon gondolkozni. Ugye Donald Trump már csak egy ciklus lehet elnök, ez biztos. És én azt gondolom, hogy egy politikus, főként egy fiatal politikus, az hosszabb távon fog gondolkozni, hosszabb távon lát, ezért ezekben a kérdésekben, és én azt gondolom, hogy ez nem fekete-fehér, ezek a politikai kinevezettek, ezek lavírozni fognak Donald Trump és az amerikai alkotmány és az amerikai jogrendszer és az amerikai szokásjogok között. Tehát én azt gondolom, hogy teljes aggodalomra, pesszimizmusra nincsen ok, ugyan mostani tényleg, amit látunk, az az, hogy itt mindenki Trumpnak fog dolgozni, és az elnöknek alárendelve fogják ellátni a feladatukat. Én azt gondolom, hogy ez sokkal bonyolultabb ennél. Nyilván el kell, hogy kezdődjön a kormányzás, hogy pontosan lássuk, mi történik, de még egyszer hangsúlyozom, hogy itt ugye ez a rendszer nagyon komplex. Amerika egy nagyon nagy ország, ugye nagyon nehéz maga alá gyűrni egy személynek az egész kormányzatot.
A másik nagyon jelentős pozíció, ugye ez a védelmi miniszter pozíciója, Pete Hegseth 44 éves, tehát arra fokozottan, erre az emberre fokozottan érvényes, amit mondott, hogy hát még előtt áll az élet, ugye, és nem az elkövetkező 4 évben akarja magát felszámolni. De hát mondjuk a védelmi miniszterek esetében olyan nagy ellentmondás, mondjuk egy Biden-féle kinevezet, vagy egy Trump-féle kinevezet között nem lehet, mert mind a kettőnek ugye Kína a legfőbb ellenfele, mind a kettőnek dolga, hogy fölpörgesse az amerikai fegyverkezést, amit hát rettenetes módon elhanyagoltak, mindenki ezt mondja. Illetve van itt egy dolog, amit azért itt megkérdeznék, hogy ugye az egyre inkább összeálló Oroszország, Kína, Észak-Korea, Irán tengely, ez már egy tengely vonulat esetében, a Kína ellenesség az érvényes lesz-e? Majd Irán ellenesség az persze ott van, meg Észak-Korea. Érvényes lesz-e majd Oroszországra is? Tehát, hogy mit gondol Hegseth Oroszországról? Ez majd összefügg azzal a kérdéssel, hogy ez a két ember, akik az ukrán ügyeket intézik Trumpnak, merre felé indulhatnak el?
Ugye valóban Pete Hegseth talán a leginkább sötét ló abban az egész névsorban. Hetekre ezelőtt még a nevét se tudta sok közélettel egyébként foglalkozó
hát
ember.
Azt közölte, hogy 26 évet húzott le a hadseregben.
Igen, ez tény, ez egy dolog, tehát amikor Amerikában ez nem egy kivételes dolog, sok férfi szolgált, ugye, akár még háborúban is, tehát veterán. Ugye Hegseth nem emelkedett magas rangba a fegyveres erőkbe, tehát erről szó sincs, és az elmúlt években ugye politikai kommentátor, újságíró a Fox, ugye a televízió csatornánál, egy erős jobboldali republikánus kötődésű médiánál dolgozott. És igazság szerint nagyon sok az elithez tartozó szakember, vagy korábbi politikus is nagyon nagy, hát nagyon kerek szemekkel fogadták az ő jelölését, mert nagyon keveset tudni róla, nagy szervezetet nem vezetett életébe soha. És a Pentagon az a legnagyobb minisztérium, egyébként a világ egyik legnagyobb munkaadója, tehát egy óriási feladatról van szó, nem tudni róla semmit. Tehát ő tényleg az a jelölt, akiről annyit persze lehet tudni, hogy Kína ellenes, és visszatérve az orosz kérdésre, hogy ebben a nagyon érdekes mátrixba, hogy ugye a héják vannak, a békegalambok vannak, de ott van Kína, ott van Ukrajna, ott van Irán, stb., hogy ki hol helyezkedik el. Ami az összes nemzetbiztonsági pozíciót érint, tehát azokat a jelölteket, akiket Trump bedobott, egy biztos, az összes Kína ellenes. Tehát Amerikában most már két párti konszenzus van arról, hogy a legnagyobb kihívás az a Kínai Népköztársaság felemelkedése és térnyerése az USA számára. Amit viszont az orosz kérdésről tudni kell, hogy az amerikai társadalom orosz ellenes. Na most nyilván itt a hidegháborús tapasztalat is ebben közrejátszik. Igazából a Szovjetunió és Oroszország között sok amerikai mai napig nem tud különbséget tenni. Érdekes módon sok lengyel se, meg sok balt is, ennek megvan az oka.
Hát mert ez egy ősi.
Így van, így van. Tehát az orosz ellenesség biztosan ott van, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy Ukrajnának megadnak majd minden támogatást. Ugye értelemszerűen Magyarországon a közbeszédben azért mindenkit ez foglalkoztat, hogy mennyire fog változni az amerikai külpolitika, ugye Ukrajna kapcsolatában. Az én véleményem az, hogy Donald Trump és a republikánus párt nem engedheti meg azt, hogy Vladimir Putyin győzelmet arasson.
Egy pillanat. Akkor hadd hozzuk be azt a két embert, akiről tulajdonképpen beszélni fogunk még a védelmi miniszteren kívül. Az egyik Richard Grenell, ő korábban hírszerzési vezető volt, és hírek szerint ő az orosz-ukrán háború külön megbízottja. Ez pontosan mit jelent, nem tudom. Korábban ő arról beszélt, vagy írt, vagy nyilatkozott, hogy Ukrajnában autonóm zónákat kell létrehozni, ez nem nagyon biztató mondat Ukrajna számára, és nem támogatta a Ukrajna NATO tagságát. Itt van Keith Kellogg, a 80 éves jelölt, aki az ukrajnai, vagy ukrajnai, ukrán-amerikai fő megbízott, ahogy fordítjuk a dolgot, ő vele kapcsolatban szintén azt mondhatjuk, hogy kicsit sötét ló. Korábban Trump alatt volt egy Kurt Volker nevű, szintén fő megbízott. Ugye Trump alatt folytak amerikai fegyverszállítások Ukrajnában, nem is kevés. Ukrajna fölfegyverzése tulajdonképpen akkor nagyon jelentős módon folyt. És a Kurt Volker azt írta, mikor megtudta, hogy Kellogg jön, hogy hát a Fehérháznak föl kell hagyni a Biden-féle opportunista, lassú és eredménytelen támogatási politikával. Nincs ilyen, hogy Ukrajna nem döntheti el, hogy az amerikai fegyvereket hol használja, például Oroszország területén, hiszen Oroszország a mély Oroszországból lövi Ukrajnát. Miért ne lőhetné Ukrajna mély Ukrajnából mély Oroszországot? És ebben 1000%-ig igaza van. És egy csomó ilyen dolgot mond. Majd a vége az utolsó mondat Volkernek az, hogy és hát reméljük, hogy Trump elnök ezt a politikát fogja követni. Vagyis csak reméljük.
Ugye az igazság az, és ugye, hogy hallgatókkal korrektek legyünk, fogalmunk nincs a mai napig elemzőknek se, hogy pontosan milyen külpolitikát fogunk látni. Ugye az amerikai nemzetbiztonsági külpolitikai rendszer eleve több erőközpontból épül fel. Ott a Fehérház, az elnök. Ott van az elnök mellett a nemzetbiztonsági tanácsadó. Ott a külügyminisztérium. Ott a Védelmi Minisztérium, hogy bonyolítsam, a Védelmi Minisztérium alatt külön szervezetként ott van a vezérigari főnökök egységesített tanácsa, ami sokszor más álláspontot képvisel, mint maga a Védelmi Minisztérium. Itt vannak ezek a külön megbízottak. A nagykövetek, az ENSZ-nek, a ENSZ-ben a állandó képviselője az USA-nak, tehát a CIA, tehát különböző szolgálatok, számos erőközpontnak a véleménye ütközik minden egyes külpolitikai döntésnél. Tehát itt igazság szerint még nem látunk tisztán, még így sem, hogy jelölteket látjuk. Ugye itt ez a kérdés, hogy mi lesz Ukrajnával, és hogy milyen politikát folytat Trump. Én azt gondolom, hogy azt, amit látunk az elmúlt héten, bő egy hétbe, hogy a Biden kormányzat még engedélyezte ugye Ukrajnának a nagyhatalmasok rakétáknak a alkalmazását, és ez a döntés pár nappal azután született, hogy Joe Biden vendégül látta Donald Trumpot a Fehérházba. Itt ennek két olvasata lehet. Az egyik, és én személy szerint azt gondolom, hogy erről egyeztettek. Tehát én egyértelműen ezt gondolom. Nyilván lehet egy olyan opció is, hogy valójában nem, hanem Biden azt látta, hogy Trump esetleg nagyon szeretné mérsékelni a támogatást, csak hogy gyorsan adjunk ki, amennyit tudunk magunkból, de én inkább a elsőre hajlok. Én szerintem, amit most látunk, az már előlegezi azt, amit majd Trumptól láthatunk. Én azt gondolom, hogy meg fog próbálni fegyverszünetet elérni, tárgyalni fog Putyinnal, békét próbál majd kötni. Nyilván az esély arra, hogy mindkét fél számára kedvező vagy elfogadható hát megállapodás szülessen, az elég csekély. Akkor viszont én azt gondolom, hogy fokozni fogja Ukrajna támogatását a Trump kormányzat. Én ezt várom.
Van olyan vélemény, most meg nem mondom őszintén, hogy melyik Trump jelölt mondta, de mondta. Egyébként még Gorka Sebestyén is mondta, de itt most azért kicsit hagytója félre. Szóval, hogy valószínűleg az lesz, mondta, hogy Trump jelzi Putyinnak, hogy hát akkor el kellene kezdeni a béketárgyalásokat, mire azt mondja Putyin, hogy azt érzékelteti, hogy éppen lendületben van az orosz hadsereg, úgyhogy most ő nem nagyon akar ilyen tárgyalásokat, mire Trump azt mondja, hogy oké, akkor fokozni fogjuk Ukrajna támogatását, és sokkal több fegyvert és lehetőséget, pénzt adunk neki, hogy elérje Oroszország visszaszorítását arra a szintre, ahol már tárgyalni akar. Tehát akkor ön azt mondja, hogy ez egy reális opció.
Abszolút. Én abszolút, de aláhúzom, hogy ezek csak találgatások. Igen. Tehát nyilván nincsen tudásunk, nyilván is beszélek Amerikában is emberekkel, ott sem tudják. Annyira még az elején vagyunk a második Trump kormányzatnak, és még egyszer mondom, annyira érdekes személyek vannak egyébként ebben a kormányzatban, majd gondolom tovább megyünk például a külügyminiszter személyére, vagy a nemzetbiztonsági tanácsos személyére, hogy nem igazán lehet előrejelezni, mit várhatunk tőlük.
Hát igen, meg ráadásul itt van mondjuk Tulsi Gabbard, aki ugye a Nemzeti Hírszerzésnek az elnök jelöltje, akiről egyébként azt írják, hogy putyinista. Most vagy az, vagy nem. Minden esetre ezt írják róla, és hát kétségkívül az ő megnyilatkozásai között szerepel az, hogy mentegette Putyin invázióját Ukrajna ellen, illetve bírálta Ukrajna támogatását. Nem tudom, hogy szó szerint azt mondta, amit Trump, hogy tulajdonképpen az ukrán elnök a világ legjobb fegyverkereskedője eljön ide, ki oda tartja a markát, és mit eletömjük dollárral, és akkor meg fegyverrel, és hát már meg is mehet is haza. De minden esetre emellé még Gabbard megítéléséhez hozzátartozik az, hogy nem csak Oroszországot kedveli, úgymond, de Iránt is, Szíriát is, Szíria szimpatizánsa lenne, de nem mutatta ki soha semmiféle kapcsolatot ezekkel az országokkal, vagy az országok intézménye és ő közötte. Csak van egy ilyen nem légből kapott megítélése.
Ugye ez a Tulsi Gabbard egy korábbi képviselőnő, demokrata egyébként,
és volt.
Volt, és 2020-ban indult is az elnök választáson. Tehát még Joe Bidennel egy színpadon is állt, ugye, a előválasztási vitákban. És hogy megkapja elméletileg ezt a nemzeti hírszerzés vezetői pozíciót, egy pár szót erről, hogy mi ez. Ugye az amerikai nemzetbiztonsági rendszert azt a 47-es nemzetbiztonsági törvény fektette le még a múlt században, ugye hidegháború alatt. És ott alakult ki az, hogy a CIA-nek a vezetője az nem csak a központi hírszerzési ügynökséget vezeti, hanem az összes többi 13 titkosszolgálatból az információk hozzáfutnak be, és utána ő adja tovább a Fehérház számára. Na most ezt 2003-ban válaszul a szeptember 11-i terrortámadásokra, megreformálták ezt a rendszert. Elméletileg most a CIA igazgatója már csak a CIA-ért felel, és a nemzeti hírszerzési igazgató fogja össze a CIA-val együtt a többi hírszerző szolgálatot, és úgy jutnak el az információk feljebb.
Tehát Gabbard mondjuk a főnöke lesz ugye John Radcliffe-nek, aki megkapta a CIA-t, vagy megkapná a CIA-t?
Papíron felette, a gyakorlatban valójában nem. Nyilván ezek egyébként államtitkok, hogy ezek hogy működnek pontosan ezek a rendszerek, de az én benyomásom kicsit az, hogy ez a nemzeti hírszerzés pozíció papíron fontosabb, de valójában a CIA igazgató valószínűleg azért még mindig egy komolyabb beosztás, hiszen maga a CIA a legfontosabb hírszerző szolgálat. Igazából a nemzeti hírszerzés egy elemző központ és egy politikai pozíció. Na most a Tulsi Gabbardról annyit, hogy azoknak az amerikai politikusoknak a csoportjába tartozik, akik ezt a nagyon erős neorealista külpolitikai víziót vallják, miszerint ugye vannak érdekszférák, egymás érdekszféráiban nem mászunk bele.
Tehát ő is azt mondja, hogy nincsenek értékszempontok, nem az a lényeg, hogy ki milyen demokratikus, hogy tartják be a népfelség elvét és a többi, hanem hogy mekkora az erő.
Így van, és Gabbardról annyit, hogy ő veterán, tehát ő szolgált Irakban, és utána egy elég erőteljes háború ellenes politikussá vált. Nyilván érthető, hát megjárta a háborút, tehát nyilván látta a borzalmakat, de a politikájában nagyon erősen próbálja követni ezt a pacifista, Amerika inkább csak kereskedjen, legyen jó a mindenkivel, és ne nagyon mászkáljon, nem nagyon mászom bele más országnak a problémáiba, érdekszféláiba, belügyeibe. Na most ebből az olvasatból nézve egy nagyon problémás jelölés az övé. Ugye, amikor kijelölte Trump, akkor például John Bolton, a korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója Trumpnak, és korábbi ENSZ nagykövet, azt mondta, a világ amerikai történelem legrosszabb jelölése Gabbard. Csak pár óra múlva kijött Matt Gaetz, és azonnal felírta ezt, de nagyon sokan aggódnak az ő személye miatt. Egyes vélemények szerint még az se biztos, hogy megkapja az átvilágításon, át tud menni, és megkapja az engedélyt, ami nyilván nonsens lenne. De az biztos, hogy szimbolikusan nagyon rosszat jelez, hogyha a nemzeti hírszerzés igazgatója ilyen pozíciókat foglal el.
Na most, ami az átvilágítást illeti, már harmadszor említi ebben a beszélgetésben, amin csodálkozom, mert minden hír szerint Trump azt akarja elérni, hogy az FBI ne világítsa át az ő jelöltjeit. Ez lehetséges?
Nézze, én ugye azt gondolom, hogy a politikában a politikai kinevezések, főként, hogy elnöktől jönnek, akár egy minisztertől, azok olyan súllyal bírnak, hogy egy bármilyen titkosszolgálat nincs abban a helyzetben, hogy megakadályozza a jelölést. Nyilván tudja jelezni az elnök számára, hogyha problémás az ember, vagy akár a közvélemény ilyen keresztül, sajtóhoz eljutatva, egy botrány kirobbant, ha megvannak a módszerei egy szolgálatnak arra, hogy megakadályozon, hogy megpróbáljon akadályozni egy jelölést, de végső soron nem tud szembe menni vele. Tehát amíg valaki besétál mondjuk az FBI-hoz dolgozni 20 évesen, így nagyon komoly vizsgálaton kell átmennie, nagyon nehéz megfelelni, hazugságvizsgálatok, különböző átvilágítások, több éves sok esetben, addig egy politikus által kijelölt embernek szintén formalitás ez. Nyilván megcsinálják a szolgálatok a megfelelő átvizsgálásokat, elég rövid idő alatt egyébként, de végső soron, ha Trump azt mondja, hogy őt akarja, akkor ő lesz a jelölt. Na most a kérdés az, hogy el tudja törölni magát a átvizsgálási procedúrát, én ezt kétlem, hiszen még egyszer mondom, azért ott vannak még azok a fékek a rendszerben, amelyek az elnöknek, vagy bármely vezetőnek az órára tudnak koppintani, de az tény, hogy nagyon-nagyon sok olyan várományos van, ugye különböző pozíciókra, akiknek a hátterük akár nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetnek.
Itt nem csak a magánvádakról van szó, ugye szexuális zaklatásról, hanem olyan politikai kapcsolatokról, melyek
külföldi kapcsolatok, amik ugye Amerikában nagyon érzékenyen vannak kezelve. Tehát ugye Amerikában ezt nagyon nem szeretik, hogyha egy politikusnak külföldi kapcsolatai vannak, pláne anyagi, úgyhogy itt azért lesznek érdekes dolgok. Én azt gondolom, hogy hasonlóan, mint a Trump első kormányzatában, az első adminisztráció idejében, az első pár hónapban lesznek nagyon nagy meglepetések. Tehát én azt várom, hogy lesznek olyan miniszterek, hivatalvezetők, akik nagyon hamar elveszítik a pozíciójukat.
Említsük most meg egy embert, akivel kapcsolatban egyébként viszonylagos megelégedettség nyilvánult meg, azokból a körökből, ahová őt teszik, ő Marco Rubio, aki külügyminiszter lesz egyébként. Vance-el együtt, aki ugye alelnök lesz, ő is egy Trump kritikus volt. 2019-ben azt hiszem két demokrata szenátorral meg egy republikánus szenátorral együtt írtak egy levelet például, amelyben aggodalmukat fejezték ki a magyarországi demokrácia leépülése miatt, és azt mondták Trumpnak, hogy nagyon rossz politikát folytat ez ügyben. Egyébként pedig hát Irán ellenes, Kuba ellenes, Kína ellenes természetesen, viszont a Transzatlanti Szövetség támogatója végre egy ember, aki NATO párti, orosz ellenes, és hát ezért aztán a testület a külügyminisztériumban azt mondja, hogy oké, hát nekünk akkor ez még megfelel.
Ugye Marco Rubio, aki az Egyesült Államok top diplomatája lesz, külügyminiszter, annyit kell őről tudni, hogy 2010-ben került be nagyon fiatalon a szenátusba. És ugye 2016-ban mondjuk úgy tagja volt annak az új hullámos fiatal republikánus körnek, aki próbálta leváltani a régi, ugye a régi rendszerhez tartozó Bush érában kipróbálásra került politikai vezetőket. Ugye ilyen volt Nikki Haley, ilyen volt Ted Cruz szenátor, és számos politikus. Ők voltak igazság szerint 2016-ban az elnök jelöltség várományosai, csak hát bejött Donald Trump. És ott 16-ban ugye Rubio, mint elnök jelölt, egy nagyon-nagyon személyeskedő, nagyon csúnya kampányt folytatott ugye Donald Trump-al szembe. Annyit kell ott erről még tudni, és ez fontos, hogy ugye ott igazság szerint Jeb Bush volt a régi eliteknek a jelöltje azon a választáson. Ugye voltak ezek az új fiatal feltörekvő politikusok, mint Rubio például, de ők is az elit támogatásával egyébként. És ugye Donald Trump és Ted Cruz, texasi szenátor voltak, az abszolút elit ellenes, mindent elsöpörni próbáló politikusok. És ugye Jeb Bush nagyon hamar megbukott, tehát a negyedik állam után kiesett a versenyből, és akkor az elit, a washingtoni establishment abszolút Marco Rubio mögé állt be. Tehát Rubio volt, akit próbáltak ugye Trump-al szemben mégis elnökjelöltséghez juttatni, ez nyilván nem sikerült, ezt már tudjuk, és Rubio nagyon Trump-ellenes volt. Aztán, ahogy Donald Trump elnök lett, Rubio beállt mögé, hiszen látta, hogy az elnök népszerű, Floridát megnyerte, akkor Trump már 16-ban, ugye Rubionak nagyon fontos volt, akkor még egy akkor inga államba, ugye, hogy ne kerüljön összetűzésbe az elnökkel. Aztán, amikor ugye 2021. januárjában ugye Trump megcsinálta azt, amit ugye a Kapitólium ellen, akkor Rubio azonnal neki ment Trumpnak, hogy ez elfogadhatatlan, demokrácia védelme, stb. Majd, ahogy Trump tulajdonképpen hát visszatalált a republikánus közösség főként a választók közösségében ugye vindikálta magát. Rubio ismételten az elnök pártját kezdte fogni. Szóval Marco Rubio egy
hát
politikai opportunista.
Így van, egy magyar politikus.
Így van, a pávatáncot Rubio tudja járni. Éppen ezért nagyon kapcsolatában sem tudunk jósolni, hogy milyen külügyminiszter lesz. Egy biztos, hogy egy kubai amerikai úriemberről van szó, hogy lesz az első egyébként spanyol ajkú hispán külügyminiszter. Aha. Tehát antikommunista, az biztos. Tehát a Kuba politikája az biztos, hogy nagyon kemény vonalas lesz. Oroszországot nem szereti, Kínával szemben héja a viselkedést fog tanúsítani, Izrael párti. A nagy kérdés az, hogy Ukrajna kapcsán mit fog mondani. A háború első éveiben, vagy első évében nagyon erősen támogatta Ukrajnát, és azon volt, hogy minden támogatást meg kell adni. Az utóbbi hónapokban finomított ezen, de hát meg nem tudhatjuk, hogy valójában ezt gondolja, pedig csak egy idomulás volt ugye Trumphoz.
Hát akkor ez az idomulás folytatódhat nyilvánvalóan, illetve egy idő után, ha már az eddigi pávatáncát nézzük, akkor egy ideig, hogy megmaradjon a pozícióban, szerintem Trumphoz fog igazodni, aztán jön az, amiről ön beszélt, hogy tudja, hogy Trumpnak ugye egy-két éve van már hátra, mondjuk a felétől az ő megbízásának, és onnan már máshoz kezd igazodni, egészen más emberekhez, és aztán majd ez szintén lehet egy újfajta politika. Itt van két ember, akiről beszélnünk kell, Elon Musk természetesen, illetve Vivek Ramaswamy. Ők a kormányzati hatékonyság miniszterei. Én nekem nincs tudomásom arról, hogy Amerikában egyáltalán léteztek volna korábban ilyenek, biztos voltak, vagy nem tudom. Minden esetre Elon Musk már közölt, hogy legalább 4 millió embert fog elbocsátani az amerikai bürokráciából, mert ezek csak léhűtők, és hát semmi szükség rájuk. De emögött érdekes a trumpi meggondolás, hogy miért akar ennyi embertől megszabadulni. Át akarja szabni a közigazgatásokat, át akarja, vagy fel akarja tölteni egészen más emberekkel?
Nos, ugye az amerikai szövetségi kormány, szövetségi állam tulajdonképpen a Roosevelti New Deal politika óta egy folyamatosan növekvő intézmény.
Egy vízfej, mondjuk.
Egy vízfej, így van, és konzervatív elnökök alatt, Ronald Reagan, vagy a két Bush alatt is gyakorlatilag folyamatosan növekedett. Annak ellenére, hogy ugye nekik is programjuk volt, hogy meg kell vágni, csökkenteni kell a bürokráciát. Tehát itt igazából egy kettős nézőpont uralkodik Trump fejében. Az egyik, hogy valóban ezt a vízfejet tegyük hatékonyabbá. De igazság szerint, az én véleményem szerint ez csak egy ürügy. A valódi ok az az, hogy a konzervatívok némileg joggal egyébként azt mondják, hogy ez a washingtoni bürokrata kaszt, ez alapvetően balra hajlik. Ugye az amerikai valóságtól nagyon messze egy elefántcsontoronyban a saját nézeteiket képviselve sokszor megakasztják a reformkísérleteket. És egyébként minden kívülről jövő elnök próbált ezzel valamit kezdeni. A legelső ilyen volt egyébként Jimmy Carter, demokrata elnök, ugye, aki egy nagyon külsős emberként került ugye egy georgiai mogyorófalmról tulajdonképpen a Fehérházba. Ő volt az első ilyen, aki ezt a New Deal-i nagy szövetségi államot megpróbálta csökkenteni. Végül nem sikerült neki, hanem ugye növekedett az ő alatta is. Amit még meg kell jegyezni, ugye Európával ellentétben, ahol ugye európai országokban a kormányfők saját képükre tudják szabni általában a kormányzati struktúrát. Különböző minisztériumokat hoznak létre, összevonnak, szétszednek, stb. Amerikában ez nincs. Tehát itt a minisztériumi struktúra nagyon-nagyon fix, nagyon erős szokásokok alapján működik. A legutolsó új minisztérium, ez a belbiztonsági minisztérium volt ugye 2003-ban, előtte 91-ben a veteránügyi minisztérium jött létre, tehát itt egy nagyon-nagyon lassú folyamat, bármilyen változás, és itt igazság szerint a valódi ok, hogy ismételjem magamat, az, hogy egy olyan bürokráciai rendszert hozzon létre Trump és a republikánus párt, ahol a zsákmányszerző mechanizmus nagyon mélyre lenyúlik. Amúgy is mély Amerikában, tehát sokkal mélyebb, mint egy normális európai országban. Amerikában egy elnöknek 2500-3000 jelölést kell tennie, amikor átveszi az elnöki stafétabotot, és ezt még mélyebbre akarják tenni, hogy Washingtonban tényleg mindenki az elnöknek dolgozzon, és mi ennek a lényege, hogyha tényleg mindenki az elnöknek dolgozik, akkor bejön egy konzervatív jobboldali elnök, akkor nem találja magát tényleg szembeszélben, és át tudja vinni a programját. Csak hogy ennek van egy másik oldala is, hogy jönni fog majd akkor esetleg egy nagyon balos elnök is egyszer, aki meg ugyanúgy meg tudja ugye, valósítani a saját nézőpontját, a saját politikáját, és akkor itt jön be az, hogy a szakmaiság tényleg elveszik, ez a 20. században kialakult, azért mégiscsak mondhatjuk, hogy arany középút, vagy konszenzuális bürokrácia, bürokrata kaszt eltűnik, és tényleg azt látjuk, hogy majd 4 vagy 8 évente rángatják ide-oda az amerikai kormányzatot.
Azt hinnénk, hogy ez egy kelet-európai probléma, de nem.
Nem, ez egy globális jelenség.
Ami Elon Muskot illeti, hogy tud jól járni még jobban a világ leggazdagabb embere?
Igen, talán kevés szó esik az ő személyéről, mert ez precedens nélküli, hogy a világ leggazdagabb embere ugye kormányzati pozíciót kap. Visszacsatolva az előbbi gondolatmenethez, nem kap valódi minisztériumot, mert ugye azt el kéne fogadtatni maga a minisztérium felállítását is a kongresszussal, hanem egy ilyen ügynökséget kap az elnök mellett, csak a neve department, tehát osztály, amit ezzel a Vivek Ramaswamy nevű üzletemberrel fog ketten vinni, aki ugyanúgy elnökjelölt volt 2024-ben republikánus elnökjelölt. Na most Musk személye nagyon sok problémát felvet. Tehát gondoljunk csak arra, hogy tényleg a világ legvagyonosabb embere papíron. Emellett ugye a Tesla elektromos autógyárnak a tulajdonosa, emellett a SpaceX vállalatnak a tulajdonosa, amely SpaceX vállalat a NASA-nak ugye szállítja az űrhajókat, tehát tulajdonképpen
egy és mióta a Boeing ennyire gyengelkedik, hát ilyen number one pozícióban
van. Egyébként Musk fogja visszahozni a fentreket űrhajósokat is, igen, ugye, amikor a Boeingnak nem sikerült. Emellé most bejött az, hogy a Twitter, amit átnevezett X-re, ugye közösségi médiának a tulajdonosa, és most még egy kormányzati pozíciót is kap. Tehát egy rendkívüli nagy befolyású emberről beszélünk, és szerintem alul értékelt az, hogy ez mekkora problémát jelent egy demokráciába. Eleve nem szegény emberekből szokott állni az amerikai kormányzat. Tehát vagyonos emberek, milliómosok, akár milliárdosok megfordulnak, de ilyen mértékű vagyon koncentráció, tőke koncentráció szerintem soha nem volt, vagy nagyon-nagyon régen nem volt Washingtonban. Na most Elon Muskról annyit, hogy ugye ő beállt először még Ron DeSantis mögé, ugye floridai kormányzóról beszélünk, akit még 2-3 évvel ezelőtt sokan úgy gondoltak, hogy ő lesz majd.
Az új Trump.
Trump nélküli trumpizmust ő viszi tovább. Ugye ő elvérzett az előválasztáson. Utána közeledett Musk ugye Trump felé, és valószínűleg azért az ő Trumpnak a sikerében szerepet játszott Musknak a támogatása is, és most ezzel próbálja ugye Muskot ugye tulajdonképpen kifizetni. Én nem mondom azt, hogy Elon Musknak nincs egy víziója a világról, meg nem mondom azt, hogy csupán önös gazdasági érdekek miatt foglalja ezt a pozíciót, mert biztosan nem, de ilyen jellegű hatalomkoncentrációnál egészen biztosan hát a saját érdekeivel nem fog szembe menni.
Tehát, ha jól értem, akkor rá fogja venni, vagy megpróbálja rávenni az elnököt és az adminisztrációt, hogy a képviselőházon keresztül menjenek végre olyan iparpolitikai, mondjuk, iparpolitikai törvénymódosítások, amik neki kedveznek?
Így van, pontosabban ugye a kongresszusban működik egy lobby. Tehát az hivatalosan ugye Amerikában egy bevett dolog, tehát másnak nyilván megvannak ott a lobbistái. Itt inkább közvetlenül a végrehajtó hatalmi ágra lesz óriási hatása Elon Musknak. Hát kormányüléseken találkozik miniszterekkel, a Trump mellett nem tudjuk majd milyen és meddig lesz ott, mert azért maradjunk annyiba, hogy Trumpnak már voltak hasonló elképzelései. Ugye az első ciklusában Rex Tillersont, a Exxon Mobil olajvállalat vezetőjét kérte fel külügyminiszternek. És igazság szerint ott az elgondolása az volt, hogy majd Tillerson egyébként eleve elég kicsi külügyminisztériumot még jobban karcsúsítja, hiszen Trump szerint a diplomácia nem olyan fontos dolog, és Tillerson megbukott egy év után, tehát nem jött ki az elnökkel. Na most Elon Musk, ő is egy, maradjunk annyiból, hogy eléggé rendhagyó személyiségű ember, ugye szokták mondani, hogy két dudás egy csárdában nem fér el, meglátjuk, hogy fog tudni együttműködni Donald Trumppal, de igazság szerint itt az ő szerepe tényleg az, hogy behozni ezt az újfajta szemléletet, behozni azt, amit megcsinált a Twitternél, hogy ilyen csomó embert kirúgott, és Trump Musk személyében reméli azt, hogy egy olyan szövetséges lel, aki ugye segíti majd a politikáját ebben.
Hát maradt 2-3 percünk Robert F. Kennedy úrra, aki oltásszkeptikus, Conteo hívő egészségügyi miniszterjelölt. Na ezt hogy magyarázza meg?
Ugye itt Bobby Kennedy szenátor fiáról beszélünk, aki ugye elindult a demokrata elnök jelöltségért, hát a családi kapcsolat révén is, hogy egy demokrata politikus, vagy politikás közeli ember volt. Ő aztán egy évvel ezelőtt, kicsit több évvel ezelőtt úgy döntött, hogy Bidennel szemben nincsen esély az előválasztáson, és elindult függetlenként. Vagy mondják Amerikában, mint harmadik párti jelölt elindult az elnökválasztáson. Viszont ugye idén nyáron kiszállt a versenyből, nyilván anyagi okok miatt. Ugye szokták mondani, hogy Amerikában egyetlen egy dolog van egy politikust arra készíthet, hogy kiszálljon egy kampányból, ha elfogy a pénz. Valószínűleg ez történt. És viszont ekkor meglepetésre, bár nem sokak szerint nem akkora meglepetésre, beállt Trump mögé Kennedy. Ugye Kennedyről annyit kell tudni, hogy
valóban... Fölrúgta a családdemokrata hagyományait.
Így van. De hát ugye Maria Shriver, ugye, meg Schwarzeneggernek a felesége lett, ugye, tehát azért a Kennedy családban voltak már ilyen republikánus kapcsolatok. Úgyhogy Kennedy beállt Trump mögé, és Trump tulajdonképpen egyfajta politikai utalomként most maga mellé veszi. Kennedynek valóban vannak eléggé rendhagyó, vagy akár extrém elképzelései, az oltás szkepticizmusa, ami egyébként egy elég régi dolog már Amerikában, tehát nem csak a COVID-oltás, COVID-vakcinák kapcsán, ott nagyon sok, van egy mozgalom régóta, hogy ott a oltások ezt okoznak, azt okoznak, nem jók, stb. Ugye ez egy ilyen eléggé libertáriánus hajlású dolog egyébként, hogy az állam milyen alapon oltad be mondjuk egy gyereket. Ugye ez is megvan, az élelmiszer lobby és a gyógyszer lobbival szemben is Kennedy majd próbál fellépni, ami mögött azért vannak racionális érvek is, hiszen azért Amerikában mind az élelmiszeripar, mind a gyógyszeripar elég ellentmondásos dolgokat művelt azért elmúlt évtizedekbe. Viszont Kennedynek nincsen adminisztrátori, nagy intézményvezetői tapasztalata, úgyhogy nagyon érdekes az ő jelöltsége. Az én tippem az, hogy nagyon keveset fog tudni elérni. Inkább ez egy szimbolikus politikai jelölés.
Hogy vannak olyan embereink, akik minden határt át tudnak lépni, és ez mekkora macsó dolog.
Így van, illetve az össztrumpi politika, a trumpi jelenség, az erről szól. Ugye Donald Trumpnak a fő bázisa, most már kimondhatjuk, az a alsó középosztály, munkásosztály, már nem csak a fehér munkásosztály, ugye láthatjuk, hogy a feketék, a spanyolok körében is ugye népszerű. Az ő ígérete, hogy visszahozza a régi Amerikát, hogy megjavítja Amerikát, hogy Amerikát újra nagyjá teszi. Én azt gondolom, hogy az első ciklusából tanulva is erre sok lehetősége nem lesz. Nem csak azért, mert azért van még mindig ellenszél, nem csak azért, mert ez egy komplex nagy rendszer, hanem maga a gazdaságpolitikája az a felsőbb rétegeknek kedvez. Adócsökkentés, ugye regulációk visszaszorítása, állami újraelosztás csökkentése. Tehát igazság szerint, ami Trump árul, az életérzés, remény és egy ideológia. És Robert Kennedynek a jelöltsége is ebbe illeszkedik bele.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Járó Pátrik külpolitikai szakértő volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Selmec János szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották. Thank you.